A hétvégén beiktatták hivatalába a Schuster Szabolcs lelkipásztort, aki már 8 éve pásztorolja a nyíradonyi gyülekezetet. A nyíradonyi református egyházközség újraépítése volt a feladata, mikor 2014-ben a gyülekezethez került. Azazt megelőző években helyettes lelkészek szolgáltak, és csak a vasárnapi istentiszteleteken. Újra kellett szervezni a gyülekezeti életet, megerősíteni a hitükben a híveket. Mára már egy 150 férő helyes bentlakásos intézmény idős otthon működtetője lett a gyülekezet, amelynek mintegy 200 fő a tagja a választói névjegyzék szerint. Az egyházközségről és a beiktatás jelentőségéről Schuster Szabolcs lelkipásztorral beszélgetett Búzás Bori.
A hétvégén volt a nyíradonyi református egyházközségben Schuster Szabolcs lelkipásztornak a beiktatása, és most lelkipásztor úr itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek szeretettel.
Áldás békesség.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy is kerültél kapcsolatba a gyülekezettel, mióta is szolgálsz itt, egy kicsit beszéljünk arról, hogy a lelkipásztori életformát miért is választottad. Volt-e a családban erre példa, esetleg olyan személy, aki elindította a hitben járásban? Tehát, hogy minden lelkipásztornál úgy vettem észre, hogy van valaki, vagy valami, ami fordítja erre az útra. Nem biztos, hogy ez egy olyan nagy volumenű emlék, vagy élmény, de neki nyilván az, csak kifelé lehet, hogy kisebb. Nálad ez hogy történt?
Nálam is volt természetesen a családon belül hívő szülő és nagyszülő. Én inkább a szüleimnek a segítő, hagyó hozzáállását egy imádságos, jótét lelkű nagymamában találtam meg, illetve lelkipásztorok jöttek gyülekezetünkbe. Tehát az első imádságok ugye a családon belül. A családon belül adták át ugye nekem, vagy tanultam együtt imádkozni ugye a nagyszülővel. Viszont a fiatalos, új lelkipásztor lendülete, hite látása azért az nagyban a lelkészképet nagyban formálta, és ez szimpatikus volt a gyermekként ugye az elején. Első hittanos csoport szerveződhetett ott a 80-as években általános iskolában, első konfirmáció hosszú-hosszú esztendők után, első ifi csoport, az talán nem is volt az anyagyülekezetben, mármint korábban, és akkor ezek összessége segítette vonzóvá tenni, ahogyan utaltál te is rá, vonzóvá tenni a lelkipásztori pályát, és aztán persze érettebb fejjel, ifjú fejjel az elhívásnak az élménye, az természetesen engem is. Ugye nagyon korai élmények közül a konfirmációsat mondanám, tehát a szombatesti felkészülések, az ott hangzó, élő ige, az énekek, azok úgy teljesen közel hozták hozzám az igét és ezt a hivatást.
És akkor elindulunk ezen az úton, és hát nyilván most a nyíradonyi gyülekezetről fogunk beszélni, de hát addig is volt egy út, erről az útról is egy kicsit beszéljünk, amit úgy érzel, hogy érdemes, fontos kiemelni az eddig vezető életútban, akkor azt tegyük meg.
Ezután, az élmény után egyértelmű volt az egyházi iskolába való jelentkezés. Elsőre nem is sikerült, az egyházi középiskolába való továbbtanulás, akkor még nem volt olyan könnyű azért, de Mezőtúron és Debrecenben végeztem, ott is a Mezőtúri iskola újraindulása utáni második évfolyam voltunk mi, és végül Debrecenben érettségiztem, és ezek a gimnáziumi évek pedig ugye egyre közelebb hozták a teológiának az élményét, mert itt már bekapcsolódtunk biblia körökbe, ima közösségekbe, és szinte egyértelmű volt, vagy akkorra már egyértelmű lett számomra, hogy ez az út, ez nem csak szimpatikus, ez nem csak vonzó, hanem ez hivatás is tud lenni, és gyakorlatilag egyenesen mentem a teológiára. Volt ösztöndíj külföldön, Belfastban, voltak tanulmányok a pásztorálpszichológia biblikum területén, és segédlelkészként, beosztott lelkészként pedig ugye környező gyülekezetekbe kerültem, és nem is először Nyíradony, hanem két kisebb gyülekezet zsákva is furta volt az első olyan hely, ahol tényleg kinti környezetben parókián szolgálhattam, és a gyülekezetet pásztorolhattam.
És akkor a pásztorolás megvan már 8 éve a nyíradonyi gyülekezetben is. Ez idő alatt nyilván volt idő összeszokni, megismerni egymást, és egy olyan utat együtt elindítani, vagy együtt kitaposni, amin aztán a gyülekezet is és a lelkipásztor is szívesen megy együtt. Erre a kezdeti időszakra beszéljünk egy picit, mielőtt belemennénk a gyülekezetnek az életébe és a mindennapjaiba. Zsáka Furta nyilván egy kisebb települések, már közel Békés megyéhez. Hát mondjuk úgy, hogy nem a legsűrjebben lakott része Hajdú-Biharnak. Nyilván egy kihívás lehetett ott azért összefogni azt a magot, akik képezték a gyülekezetet. Ahhoz képest milyen volt átkerülni Nyíradonyba?
Nem közvetlen volt az átkerülés, hanem egy intézményi lelkészi hívás volt először. Hajdú-Hadházon református iskolát indítottunk 2008-9-ben. És onnan kerültem Nyíradonyba. Akkor helyettesítő lelkészek voltak már, tehát elég régóta helyettes lelkészek látták el a nyíradonyi szolgálatot előttem is, és én is így kerültem oda. Ugye a gyülekezet megerőtlenedése, picit a nyáj szétszaladása okán a 80-as években nem történt már utódlása a helyben lakó lelkésznek, és azóta gyakorlatilag helyettes lelkészek látták el a szolgálatot. Egy nagy törés, egy nagy váltás után kerültem én, és nagyon érdekes volt, a akkori egyházmegye esperese mondta, hogy sebet gyógyítani lesz az elsődleges feladat, amire én rendeltetem, mert ez a törés, ez a lelki sérülés, ez nagyon látszott a gyülekezeten. Tehát gyakorlatilag újra kellett szervezni nem csak az egyházi életet, nem csak a gyülekezeti életet, hanem annak minden ágát, hitoktatást, a hétközi alkalmakat, egyáltalán szólítani újra meg az embereket, akik egyébként sok esetben elfordultak magától az egyháztól, gyülekezettől. Nyíradonyban egy pici közösség, a református közösség, hiszen köztudottan egy görögkatolikus város, ez az élet minden területén megjelenik, és az a óriási túlsúly, amelyben mint egy református sziget éljük mi az életünket, de az a jó ebben a sziget létben, hogy nem az elszigetelődést jelenti, hanem egy élhető közösség és egy egymásra figyelő közösség tud kialakulni ezen a bizonyos szigeten, és szeretettel várunk mindenkit, aki csak vágyik arra, hogy a hitét, az Isten élményét, a valahová való tartozását, legyen egyházhoz való tartozását megélhesse. Valóban ez a majd 8 esztendő elegendő arra, hogy a szolgálatnak minden részét meg lehessen ismerni, illetve meg lehet találni ez alatt az idő alatt azokat az utakat, ahol erőssége van egy gyülekezetnek, ahol szolgálata van, ahol missziója van egy gyülekezetnek. És így az egyik nagyon fontos az ifjúsági munka, tehát a hittanon keresztül a fiataloknak az elérése, ezen keresztül a fiatal családok elérése, és ugye bizonnyal több gyülekezetre is igaz, de hát nyilván az idősek felé való szolgálat. Ez családlátogatásban, lelki gondozói beszélgetésekben, egyéb tényleg hétközi alkalmak megteremtésében, illetve a közösségi programoknak a megvalósításában, hogy ezeket a generációkat ugye összehozzuk, találkozási lehetőségeket biztosítsunk számukra, és ezen keresztül gyakorlatilag épül egy közösség, és tudja meglátni egymás értékeit, úgyhogy mindez az Istentől való, és alkot újra gyülekezetet. Úgyhogy néhány esztendő tényleg az elején az nagyon fontosan erről a gyógyító, újjászervező munkáról szólt, és aztán gyakorlatilag megújuló és nagyon kis összetartó közösség a nyíradonyi.
Kicsit akkor résztezzük is a gyülekezet összetételét, és hogy honnan, hova fejlődött. Mert nyilvánvalóan a gyógyulásnak a folyamatának a végét jelezheti az, hogy megtörtént a beiktatás, és végre akkor megint saját lelki pásztora van a gyülekezetnek, és nem kell azzal szembesülnie, hogy mindig jön valaki helyettesíteni, hanem van valaki, aki csak ránk fókuszál. Ez nyilván egy nagyon nagy erőt tud adni a gyülekezetnek. És hát azért ez az út, ez a 8 esztendő, az elejével, ezzel a nehézséggel, hogy körülbelül én úgy tudok elképzelni, hogy letettek téged a pusztába, aztán valahogy ezt tedd élhetővé, hát sikerült, de akkor mondjuk is el, egy kicsit talán számokba merülve is, hogy honnan, hova tudod fejlődni a gyülekezet.
Ha a választói névjegyzéket nézzük, akkor továbbra sem nagy a nyíradonyi gyülekezet, tehát 157 választói tagja van a kis közösségnek. Viszont a településen működik egy egyháziskola, egy görögkatolikus általános iskola, és az ottani kezdetben alig több mint 100-120 pár gyerek megszólítása, és tényleg az egyházi úton való elindítása az nagyon fontos volt, hogy nem csak az iskolához kapcsolódó, tehát az egyébként egyházi iskolához kapcsolódó igei alkalmak vannak, úgymond kötelező módon, hanem a te gyülekezetedhez kapcsolódóan is lehet azt a református hitet megélni, illetve arra büszkének lenni. Ez volt talán a legnehezebb egyébként, hogy úgy hozni a közösséghez az egyházi létet, a reformátusságot, hogy arra igenis lehet büszkének lenni. Mert hát van mire büszkének lennünk. És Hát ez évek természetesen a gyerekek közti munkában. A vasárnapi istentiszteleten kívül nem volt igei alkalom, tehát csak a vasárnapi alkalomkor találkozott a gyülekezet, és hát azért most ez hétközi alkalmakkal, és tényleg olyan réteg alkalmakkal bővült, amely még mindig kapcsolódik a vasárnaphoz, mert azt is meg kellett értsem, hogy nem lehet egy olyan ritmust azonnal első lépésre kialakítani, mint ismerős, hogy korosztályra bontott ifjúsági órák, korosztályra bontott bibliaórák vagy hétközi alkalmak, mert egyszerűen nincs neki tradíciója, nincs neki múltja, és nem is biztos, hogy van, akit meg lehet ilyesmire szólítani, úgyhogy inkább a hétvégékhez kapcsoltuk az egyéb igei alkalmakhoz jól köthető programokat, családi napot tartottunk, gyermeknapokat tartottunk, tehát behoztuk egy picit az egyháznak a terébe, szó szerint a templom köré megszólítottuk az embereket, és akkor tényleg elkezdték sajátjuknak érezni, hogy akkor ezt most lehet, hogy ki lehetne takarítani, mert hát már régen volt kitakarítva, akkor jött egy ilyen kis takarítós program, akkor koncertek, egyéb tényleg zenés alkalmak, és mind-mind hozták szépen lépésről lépésre közel a lakosokat, a reformátusokat, és aztán mindenki egy kicsit elhitte, hogy ez az én közösségem, ez az én egyházam, és én nagyon jól érzem magam.
És te hogy élted meg ezt a folyamatot? Mert azért...
Hát ez egy folyamatosan pesgő-nyüzsgő nyüzsgő dolog. Hát kezdetben nem tudok ott lakni, tehát nem helyben lakó lelkész vagyok. Ugye az elmúlt néhány évtized a parókiának az állapotát is megviselte. Kezdetben heti kétszer, ugye pontosan a hittanos napokon voltam kint, és ugye a hivatali órákat, a hivatali ügyeket is elláttam. És aztán a második évtől ez már ezeknek a napoknak, kint lévő napoknak a száma, adonyban töltött napok száma, ez a duplájára ugrott. És aztán gyakorlatilag a harmadik évtől azt hiszem kezdődően nem is volt olyan nap, mára már nincs olyan nap, inkább így mondom, hogy ne lennék kint, és ez természetesen a hétvégéket is jelenti. Mindig van mit csinálni. Mindig van mit csinálni. Aktív élet ez.
Akkor büszke vagy a gyülekezetedre.
Igen, nagyon ügyesek, és nagyon kedves munkatársak formálódtak, a legközvetlenebb kapcsolatok azért segítik az én munkámat is természetesen, és nagyon hálás vagyok nekik ezért.
Nyilván nem lehet itt megnyugodni a beiktatással, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor felkerült az ira a pont, és akkor innentől kezdve hátra lehet dőlni, hanem ugye ez a munka folytatódik. Említetted, hogy volt napközis tábor is már idén, az iskola befejeztével, tehát hogy azért a program szervezés nem torpant meg itt hirtelen a beiktatásra várva. Mik a jövőbeni tervek?
Ahogy Püspök úr is a beiktató istentiszteleten mondta, hogy a beiktatás az egy magaslat, lehet erről a magaslatról látni mindazt, ami volt, és leginkább előrefelé nézni, és tervezni a jövőt. Hát persze, tehát itt valóban nem a hátradőlésnek a lehetősége, illetve helyzete van, hanem tényleg csak így tovább a közös úton és előre. Hát a tervek között nagyban meghatározza a jövő felé vezető utat az, hogy 2019 májusától ez a kicsi gyülekezet, ahogyan említettem, fenntartója egy 150 fős bentlakásos intézménynek. Tehát nekünk a végül az intézményes diakónia egy olyan missziója, egy olyan küldetése lett a közösségnek, a közösségünknek, ahol azért napi szinten van tennivaló, és ennek a kicsi gyülekezetnek a nagy intézmény fenntartás azért a majd csak a legfontosabb feladata lett, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb diakóniai szolgálatok, akár az idősebbek, a rászorulók felé, ez most, ami előttünk van. Ehhez kapcsolódóan vannak megoldandó feladataink a jövőre vonatkozóan, és hát a gyülekezeti közösségnek a tartása, illetve a fejlesztése természetesen. Az a másik ága, az továbbra is fontos küldetésünk.
És már csak végezetül, van-e olyan ige, ami vezérfonala az életednek, vagy ami meghatározza a mindennapjaidat, amit előveszel egyes helyzetekben, amiből erőt tudsz meríteni, van-e ilyen, amit szívesen idézel?
Sok ige van, mindig egy picit az élethelyzethez kapcsolódik, ez természetesen, ami úgy eszembe jut. Tehát vannak a tipikus jóbi igék, amikor nehéz az ember élete, vannak a hányatottabb igék a proféták életéből, leginkább Jeremiás szokott eszembe jutni, onnan azért sok erőt tudok meríteni, viszont a beiktatásra választott ige, az gyakorlatilag az elhívó ige, amely naponta meg tud erősíteni, és naponta erőt tud adni. Ez a példabeszédekből, a harmadik fejezetből két vers: bízzál az Úrban, ne a magad eszére támaszkodj, mert ő egyengetni fogja a te ösvényeidet, és erre nap mint nap oda lehet hagyatkozni, ebből nap mint nap erőt lehet meríteni.
Az elmúlt percekben Schuster Szabolcs lelkipásztorral beszélgettünk beiktatása alkalmából.